Tedik fejezet. Máté evangélium a 27. fejezet, 15. versről a 26-ig, így szól hozzánk Isten igéje. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokasság kedvéért, akit akartak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondta nekik Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, Barabbás vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudja, hogy irítségből adták őt kezébe. Amint pedig ő az ítélő székben ül, küldött ő hozzá a felesége ezt üzenvén, ne avatkozzálom az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és vének pedig rejá beszélték a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondta nekik, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek? Azok pedig mondták, Barabbást. Mondta pedig nékik Pilátus, mit cselekedjek hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondták, feszítessék meg! A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoztak, mondván, feszítessék meg! Pilátus pedig látva, hogy semmit sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén megmosta a kezeit a sokaság előtt, mondván, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátotta nekik Barabbást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítessék. Drága megváltunk, ez a te történeted, a te életutad, amely pontosan így történt, ahogy elénk adja a Szentírás. És a mi életutunkat most keresztezi a te életutad. A te halálod, Úr Jézus, a te halálodnak híre, előzménye, keresztezi most a mi életutunkat. Régen történt eset, itt áll ma előttünk. És ez nem véletlen dolog, hanem azért áll itt előttünk, mert meg akarja határozni, és meg akarja változtatni a mi életünket, a te életed és a te halálod. Kérünk téged, Úr Jézus, akik itt a tieid vagyunk, hadd legyen ez így teljesen. Hadd határozza meg, hadd változtassa meg gyökeresen és alapvetően a te életutad és a te halálod, a mi életünket és a mi halálunkat is. Könyörgünk, hogy szellemed, igéd és szolgáid által végezd el ezt a drága felemelő kegyelmet. Amen.
Énekes testvéreket kérem szolgálatban.
talán mindannyian rájöttünk, hogy melyik történetből olvassam fel most egy részletet. Nagypénteki események sorából az Úr Jézusnak a halálra ítéléséről olvastam. És azért tartom ezt a történetet nagyon fontosnak, mert egy olyan mennyei joggyakorlatot látunk ebben a történetben, amely mai napig érvényben van, és amely mindannyiunkra vonatkozik. Ez a fajta joggyakorlat, amit itt Pilátus, mint bíró véghez vitt, tehát ez itt egy tárgyalás volt, és egy halálos ítélet felől való döntés, ez a fajta joggyakorlat alapvetően meghatározza mindannyiunknak az életét. Ebbe szeretném, ha Isten kegyelméből bepillantást nyerhetnénk. Hát egy bírósági tárgyaláson mi más lenne elvárható, mint az igazságnak és a tényeknek azon egyszerű felvázolása, hogy akiről bebizonyosodik, hogy bűnös volt, azt halállal sújtják, büntetéssel sújtják, akiről pedig bebizonyosodik, hogy ártatlan volt, az pedig szabadon bocsátják, elengedik, vagy kárpótolják. Hát itt éppen fordítva történik, minden a feje tetejére van állítva a helyzet. Ugye Barabbás esetében leszögezi a Szentírás, és nem is volt itt herce-hurca e körül, hogy gyilkos-e vagy sem. Ez egy lázadó volt, talán politikai nézeteinek nyilván hangot is adott. Nem is nagyon olvassuk, hogy védekezett volna, talán tényleg nem is védekezett. Öltem, és megérdemlitek, hogy mind a halálba végezzétek az összes római le rólunk a római igát. Volt annak idején egy ilyen politikai párt, a zélóták, akik gyilkosságukkal, merényletekkel akarták megtisztítani a zsidóságot, Jeruzsálemnek, Júdeának a területét a megszálló rómaiaktól. Tehát az ő bűnössége az nyilvánvaló. Ő előtte is, mások előtt is. És őt engedik szabadon. Milyen érdekes. Akiről meg megint csak egyértelmű, hogy ártatlan. Teljesen egyértelmű, mindenki előtt egyértelmű, hogy ártatlan. Azt meg a keresztfára küldik és megölik. Miféle furcsa, feje tetejére állított helyzet ez. Az, hogy az Úr Jézus büntelen és nem volt méltó a halálra, nagyon jól tudták még az Úr Jézusnak az elítélői, bevádlói is, a gyilkosai, a farizeusok, az írástudók, hiszen irigységből adták Pilátus kezébe az Úr Jézust, nem azért, mert tényleg tetten érték valami olyan bűnön, ami méltó a halálra, hanem azért, mert látták, hogy az emberek jobban hallgatnak Jézusra, és az ember az ilyen irigy típus, hogy amikor valakinek jobban megy, mint neki, akkor azt legjobb esetben is pocskondiázza, rosszabb esetben meg félre löki az útjából. Tudták nagyon jól, hogy ártatlan. Teljesen tisztában voltak vele. Soha egyetlen bűnön nem tudták rajta kapni, pedig alaposan igyekeztek. Ott voltak mindig az Úr Jézus nyomában. Ők tudták a legjobban, hogy Jézus igaz. De tudta Pilátus is, akinek a kezében volt a döntés. Nagyon érdekes Pilátusnak a helyzete, Pilátus szívbeli állapota, az nagyon tanulságos ebben a történetben. Azt mondja, ugye fel is olvastam, hogy mosom kezeimet, és én ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől. Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy igaz ember. Így nyilatkozik arról, akit halálra ítélnek. Mert ő döntött. Tehát ezt nem kikényszerítették, hanem ő döntött, ő dobta fel a lehetőséget is, hogy hát választhatok ti. Ha azt mondja, hogy nem választotok, mert én szabadon bocsátom, mert ártatlan, akkor el kell engedni. Ő volt a hatóság, nem pedig a zsidó. És azt mondja, hogy igaz ember. És azt mondja egy másik helyen, itt most éppen nem olvastam fel, de a Munkácsi Mihálynak a híres festményéről ezt talán mindannyian ismerjük, az Ecce Homo című képét, amikor Pilátus rámutat Jézusra, és ugye ez a latin kifejezés azt jelenti, hogy íme az ember. Nagyon sokat jelent ez a kijelentés, nagyon sokat takar. Nagyon sokan vagyunk itt, mondja ezzel a kijelentéssel Pilátus, De közülünk ebből a tömegből egy ember van. Egy. Ő az. Én se vagyok ember számba vehető. Mert tudom, hogy igaz, de annyira sakba vagyok tartva császár szolgájaként, annyira sakba tartanak azzal a kifejezéssel, hogy nem vagy a császár barátja, ha nem ítélet halálra, hogy én is feladom az elveimet, és feladom az igazságot, és inkább kiszolgáltatom nekik Jézus, csak hogy benne vádoljanak a császárnál, nehogy innen elhelyezzenek a jó fizető, zsíros kis állásokból. Kutya vagyok, patkány vagyok. Egy ember van itt, ez a valaki. Igaznak ítélte. És milyen érdekes joggyakorlat van itt, hogy az igaz meghal, az ártatlannak meg kell halnia, és a bűnös meg elmehet. Milyen érdekes. És ez teljesen jogszerű volt abban az időben. Az igazság kőkemény betűje, törvénye azt kívánná meg, hogy ugye a bűnös szenvedjen halált, és az igaz mehessen. De volt egy ilyen lehetőség, amely, hogy aztán szokásjog volt, vagy bevett jog volt, vagy törvénybe írt jog volt, csak Jeruzsálemben volt érvényben, vagy mindenütt, hát azt én meg nem mondom, de hogy itt ebben az esetben olyan jog volt, amit alkalmaztak, ami jogszerű volt, amit nem lehetett megtámadni, fellebbezni, az biztos. Méghozzá volt egy olyan lehetőségük ünnepenként egyszer, hogy a nép eldönthette, hogy egy rabot szabadon bocsássanak, és eldönthették, hogy ki az. Ez nem esküdszék volt, hogy eldöntötték, hogy bűnöse vagy sem. Nem a felől döntöttek, hogy bűnöse vagy sem. Erről itt most nincs szó. Ez most nem, nincs számításba véve, hogy mennyi bűnt követett el, hány ember gyilkolt meg, mennyire ártatlan. Ezeket a tényeket ez a joggyakorlat, ez a jogi lehetőség nem mérlegeli. Azt mérlegeli, afelől döntenek, hogy ki haljon meg, és ki menjen haza, ki legyen szabad. Ez a tét, hogy ki ölt, ki nem ölt, ez itt most nem vizsgálatnak a tárgya. Egy halálos ítéletet lehet végrehajtani, és két halálra ítélt hal. Az egyik Barabbás, a másik Jézus. És ez a joggyakorlat lehetővé tette ez a fajta kiskapu, vagy én nem is tudom, hogy nevezzem, de mindenképpen jogszerű lépés lehetővé tette, hogy elmenjen a gyilkos, és a keresztfára legyen szögezve az igaz. És úgy ment el ez a gyilkos, nem azt mondták Barabbásnak, na, jól vigyázz magadra, mert most elkaptunk, az Interpol körözni fog, és ha bárhol nyakon csípünk, úgy is kivégzünk. Nem. Hanem elmehetsz, és ezért a gyilkosságért, vagy gyilkosságokért téged soha senki már vád alá nem helyezhet. A te pered le van perelve, a te ügyed el van intézve, szabad vagy. Nem kellett újból bújtokolnia, nem úgy lett szabad, hogy megint egyfajta rabságba került, hanem el volt az ügye intézve. Őt jogszerűen, hivatalosan felmentették a vád alól, nem azt tárgyalták, hogy bűnös vagy nem bűnös, hanem afelől döntöttek, hogy szabadon elmehet. Volt egy ilyen joggyakorlat. Volt egy ilyen lehetőség. A mi életünknek ugyanez a jogalapja. Ugyanezen az alapon van még élet a Földön. Ugyan emiatt a jog miatt lehetsz még itt, szívhatod a levegőt, süthet rád a nap, kaphatsz be egy falat kenyeret, jöhetsz el egy imaházba, imádkozhatsz, olvashatsz Bibliát, folytathatod az ilyen vagy amolyan életviteledet. Mert Isten ezt a jogot, ezt a joggyakorlatot alkalmazza mi életünkre is, hogy nem azt vizsgálja, hogy mit cselekedtél, hanem hoz egy felszabadító döntést. Azért, mert amikor Isten perbe fogott téged a te tetteid miatt, akkor valaki odaállt melléd. Egy halálos ítélet született, és két halálra ítélt jelent meg. Nem csak Barabbás esetében, mindannyiunk esetében. Azt mondja Isten igéje, hogy Jézus Krisztus kegyelme elhatott minden emberre. Rád is elhatott az Isten kegyelme. Nincs kivétel. És amikor Isten dönthetett volna úgy, hogy elpusztítom az emberiséget, Ádám meg Éva bűnesetekor, akkor megjelent Jézus. Ő meg se született, igaz? De mondja az Isten igéje, hogy a világ teremtése előtt óta megfeszítetett. Az, hogy valamikor az időben, idősíkon megjelent, az nem jelent Isten előtt semmit, aki idő felett áll. A Jézus Krisztus véréért alkotott Isten, és a Jézus Krisztus vérontásáért nem volt büntetése az első bűnesetnek, meg a másodiknak, meg a századiknak és az ezrediknek sem. Azért, mert Jézus Krisztus odaállt a vétkező mellé. És a halálos ítéletet rajta vitte végbe Isten, nem rajtunk. És ez egy olyan kegyelem, amit nem lehet kiérdemelni, amire nem lehet rászolgálni. Tudjátok, milyen kegyelem? Olyan, ami van. Csak úgy van. Nem azért, mert elérted, nem azért, mert kiharcoltad, nem azért, mert addig hittél, vagy addig tetted a jót, amíg egyszer csak megérdemelted, és az öletbe pottyant, hanem mielőtt még megszülettél volna, vagy az első bűnödet elkövetted, azóta ez a kegyelem van, mert Isten leszögezte ezt, és úgy szeretett minket előre, hogy az ő szeretet fiát adta, érted? Ezért élhetünk, eddig is, a rablógyilkos, a visszaeső, a kábítószeres, az anyagyilkos ezért élhet. Mert amikor Isten elpusztíthatta volna, akkor az ő fiát érte az a halálos csapás, az a halálos sújtás, és nem azt figyelte Isten, hogy ki mit tett, hanem azt mondta, őt adom a halálra, és mivel egy halálos ítélet van nálam, ezért a többiek elmehetnek. És az egész világra kihatott ez a kegyelem. Cselekedetek könyvében olvasunk egy prédikációt, Lisztrában prédikál Pál apostol, Cselekedetek könyve 14. részében, 17. versben. És ott mond egy nagyon furcsa dolgot ezeknek a pogányoknak, akik nem ismerték Istent, még hírből se talán, Jézus Krisztusról is valószínű, hogy nem hallottak semmit, vagy legfeljebb valamit hallhattak. És azt mondja, nem csak róluk, hanem az összes olyan emberről, aki semmit nem hallott Istenről, ezt mondja Pál apostol Istenről szólva, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Le tudtátok aratni a gabonát? Isten kegyelme és Isten áldása volt. Nem is ismeritek? Ő ismert titeket? Tudta, hogy szükségetek van ételre, napsütésre, esőre, örömökre a ti szívetekben? Az ő kegyelmi ajándéka volt a számotokra, és én most azért jöttem, hogy megnyissam a szemeteket, és elmondjam nektek, hogy kinek köszönhetitek mindezt. Ez nagyon fontos. Elmondom nektek, kinek köszönhetitek mindezt. Egyszer egy kolléganőm jött oda dicsekedve boldogan. Képzeld, a lányomat felvették friss diplomásként egy multi céghez, rögtön vezető állásba, tegnap felvették, a jövő hétre megvan a repülő jegye, ebbe és ebbe az európai országba fog utazni, és már is tárgyal és üzletet köt. Fantasztikus. Hát mondom, gratulálok, örülök neki, hogy ilyen jó helyre ment a lányod, és tudod, hogy neked ezt Istennek is meg kell, te Istennek is meg kell, hogy köszönjen. Elképed, elkerekedik a szeme. Istennek köszönjen meg. Hát figyelj már, mikor a lányomat angolul kérdezték, a felvételin angolul válaszol. Mikor németül kérdezték, németül válaszolt. Voltak 50-en erre az állásra. És az én lányomat vették, mert ő volt a legügyesebb, a legtalpa esetebb. Na, tudod, mit köszönj meg Istennek? Nem ilyennek született a lányod. Hogy meg tudta tanulni az angolt. Hogy volt feje, egészsége, ifjúsága, türelme, szorgalma, kitartása. Mert ezt nem te döntötted el. Se a haja színét, se a lelkületét, a lelki arcát, se a képességeit. Erről valaki más döntött. És valaki megajándékozta a te lányodat. Ezt köszönd meg Istennek. Tőle van a Krisztus áldozatáért. A Krisztus áldozatáért. Nagyon fontos, hogy megismerjük azt, hogy mi miért élhetünk ezen a földön. Amikor az én megtérésem elkezdődött, ez volt az első dolog, ami megragadott. Megtudtam, hogy az életemnek mi a forrása. Honnan származok. Apámon, anyámon, és a felmenőimben túl, és afelett megláttam valakit, és megértettem, hogy ő alkotott engem, és én tőle vagyok, és neki köszönhetem az életemet. Nagyon fontos. Gondoljuk csak bele, most persze ez egy kitalálás, de azért mégiscsak egy reális dolog lehet, hogy Barabás hazament a családjához, és megkérdezik a gyereket. Hát édesapám, hát téged halálra ítéltek, hát hogy szabadultál ki, hogy itthon vagy? Hát anya azt mondta, hogy már ne várjunk téged soha haza, mert a hazáért adtad az életedet. És akkor mondta volna Barabás, mert ő passzívon szemlélt az egészet, neki nem volt ebben beleszólása. Egyszerűen jött egy őr, kinyitotta az ajtót, kinyitotta a kalodát, és azt mondta, elmehetsz. Hát, hogy miért szabadultam meg, nem tudom. De nem érdekel engem. Már tervelem a következő merényletet, hagyjatok gondolkodni, gyerekek. Ugye, ha ezt egy színdarabban néznénk, egy színházban, szinte kedvünk lenne bekiabálni, hogy hát azért jöhetél haza Barabás, meg ti gyerekek, tudjátok meg, azért jöhetett apa haza, mert Jézus halt meg helyette. Mert a apukátok halálos ítéletét Jézus töltötte le helyette. És ő maradt ott a vesztőhelyen, és apuka hazajöhetett. Gyerekek szoktak, ugye, amikor igazságtalanság van, báboznak ott nekik a színészek, akkor bekiabálnak. Nem jól mondod a gyerekek őszintén. Szinte kedvünk lenne kiáltani az igazságért. Szinte kedvünk lenne tájékoztatni Barabbást. Nem lehetsz ilyen szívtelen, hogy nem érdekel téged, hogy a halálos veszedelembe honnan jöttél. Van az emberben egy igazság igény. Megköveteli, hogy tudja, hogy miért van ez. Utána jársz a dolgoknak. Mit? Hogy működik? Miért van ez így? Nem elég, hogy csak van. Hanem kutatják a tudósok a természet törvényeit, a lélektudósok a léleknek a törvényeit. Mitől működik? Miért van így? Hát miért ne járnánk a saját életünkkel kapcsolatban ezt az utat? Miért kerülnénk ki ezeket a dolgokat? Amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy miért engedte meg ezt Isten? Rögtön megvan a ludas, igaz? Rögtön kikeressük, hogy ki az okozója a mi bajunknak. Isten engedi meg, ha ő mindenható, miért engedte meg? De amikor leszteszek egy diplomát, megtanulok egy nyelvet, kapok egy állást, amikor nem vagyok beteg, amikor megkapom a fizetésemet, amikor ifjú vagyok és erős, miért nem kutatom ennek az okát? Milyen érdekes. A bajban rögtön megvan a ludas. Isten a bajvívó. Ő miatta van ez az egész. De amikor áldások vannak az életünkben, ha nem kutatjuk ennek a forrását. Pál apostol megmutatta a lisztrabelieknek, hogy Isten miatt van áldás rajta. És Isten meg akarja mutatni neked is, fel akarja nyitni a szemedet, azért élhetsz, azért vehetsz levegőt. Azt mondja Pál más helyen, ő adott nekünk életet, lehelletet és mindent. Így mondja az aténiaknak. Életet, lehelletet és minden. Hogy vehetek egy levegőt. Isten kegyelme. Herodes király úgy halt meg, hogy elállt a lélegzete, és holtan dőlt le a trónszékről. Mert magának tulajdonította azt a dicsőséget, amit Istennek kellett volna. Sok áldáson nyugszik meg rajtad Istennek, és a te életed eddigi folyása, az életed lénye, a lehellet, és minden Istentől van. Az ember hálátlan faj, a leghálátlanabb faj az egész világon, amit a Föld a hátán hordott. Egyszer az Úr Jézus meggyógyít 10 beteget. Leprások voltak, Ez abban az időben gyógyíthatatlan betegség volt. Aki leprás lett, azon nem lehetett segíteni. Egy kis csengőt kellett magukkal vinni, csilingelni, ha olyan helyen jártak, és kiáltani, hogy tisztátalan, tisztátalan, nehogy valaki megfertőződjék a velük való találkozás során. Az Úr Jézus belebotlik ebbe a csoportba, persze az Úr vezette az ő lábait ide is, az Atya, találkozik ezekkel az emberekkel, és olyan érdekes, talán betartották ezt az előírást, talán nem tudjuk, de az Úr Jézus oda merészkedik a leprásokhoz, közel megy hozzájuk, megérinti őket. Sok esetben olvassuk, hogy hozzányúl a leprásokhoz, hát ez a fertő, ez tilos megtenni, mert akkor leprás lesz az az illető is. De érdekes módon soha nem az van, hogy Jézus lesz leprás, hanem mindig az van, hogy a leprások lesznek tiszták, olyanok, mint Jézus. Nem Jézus lesz olyan, mint ő, ők lesznek olyanok, mint Jézus, egészséges és tiszta. Tőled se fél az Úr Jézus, hogy megérintsen téged, csak hagyjad magadat. Nincs olyan mocskos élet, nincs olyan mocskos bűn, amire azt mondaná, te nem jöhetsz hozzám, de a te lelked nagyon bűzlik. Nem finnyás az Úr Jézus, oda megy és téged is meg tud tisztítani. Hát ezeket is megtisztította. Mutassátok meg magatokat a papnak. És amíg mentek a paphoz, mert volt egy ilyen törvény az Ószövetségben, hogyha valaki a poklosságból megtisztul, akkor milyen szertartást kellett véghez vinni? Milyen módon kellett? Ha volt itt egy papi teendő, soha nem gyógyult meg egy leprás sem. Soha. Az a törvény le volt írva, egyetlen egyszer se gyakorolták. Mert nem gyógyult meg leprás. Ez egy messiási jel volt. Ilyet csak az Isten fia, a testet öltött Isten tud megcsinálni, hogy leprás meggyógyítson. Tehát, ha egy pap meglát egy ilyet, eljött a messiás. Na, mutassátok meg magatokat a papnak. Még mentek a paphoz, meggyógyultak. No, az, hogy megmutatták magukat, vagy nem mutatták meg, ezt éppen nem olvassuk a Szentírásban. Azt viszont olvassuk, hogy a 9-et, az a 9 ember, aki meggyógyult a 10-ből, fogta magát, azt örömébe elszelelt. Hírét se hallotta a többé nekik az Úr Jézus. Lehet az egyik azt mondja, hű, meggyógyultam, mégse kell bezárni az üzletet, mégis folytathatom a tárgyalást, talán még nem adták el másnak a részvényeket. Lehet a másik azt mondja, hát ez én gyönyörű feleségem, hát ha nem adta még magát oda másnak. Hát ha az én jegyesen még nem kötelezte el magát másnak, gyorsan sietek, hogy még elnyerje. Már harmadik azt mondhatta, lehet a gyerekeim otthon várnak, régen nem látták az édesapjukat, sírnak, hogy ilyen nagy beteg. Ki tudja, hány fele szaladtak? Egyetlen egy volt, az se zsidó volt, hanem samáriai ember, aki visszament az Úr Jézushoz, leborult, és megköszönte szépen, hogy mit tett vele az Isten fia. És azt mondja neki az Úr Jézus, kelj fel, eredj el, a te hited téged megtartott. Hát nem mind a 10 megtartotta a hit? Hát nem mind a 10 meggyógyulta? Hát nem ez a lényeg, hogy meggyógyuljanak? Nem! Nem. Itt nem a gyógyulásról volt szó. Mind a 10 meggyógyult, de egyet tartott meg a hite. Hát mitől tartott meg? Hát nem a leprától? Nem a leprától. Itt valami más dologról van szó. Itt valami más betegség, más veszedelem köszönt rád, te ember. És te nem biztosítottad magadat. Te nem jöttél oda hálát adni az Úrnak, te csak a hónod alá csaptad az áldásokat, és lelécseltél vele, ahelyett, hogy megköszönted volna először annak, aki adta azt neked. Tartozol legalább egy térthajtással. Tartozol azzal, hogy ne csak felismerd az Isten ajándékát, hanem elismerd, és elismeréssel hódolj azelőtt, akitől kaptad a kegyelmet. A kegyelemnek van egy határa. Ennek a határtalan kegyelemnek, amit Isten ad nekünk, van egy határa. És ez a 9 ember átlépte ezt a határt. Kilépett Isten kegyelmének az áradásából. Olyan helyre mentek, ahol nem árad tovább a kegyelem. arra annyit kaptak, hogy meggyógyuljanak, annyit árat rájuk, hogy meggyógyuljanak, de ahogy meggyógyultak, az egészségüket arra használták fel, az újabb képességeiket, adományaikat arra használták fel, hogy elmenjenek. És ott már nem kapták a kegyelemnek ezt az áradását, mert őket nem tartotta meg a hit az utolsó ítéletkor. Átléptek a kegyelemnek a határai. Úgy tűnik, hogy aki megismeri az életének a forrását, de nem ismeri el, úgy tűnik, hogy az elveszíti ezt az életet. És nem csak úgy tűnik, hanem így is van. Aki csak felismeri, de nem ismeri, vagy egy helyen úgy fogalmaz a Biblia, megismerték ugyan, de nem dicsőítették őt úgy, mint Isten, azok átlépik a kegyelem határán, és egy kegyetlen világba folytatják az utat. És ezért olyan kegyetlen a világunk, mert nagyon sok ember átlépte ezt a határt. És nem árad, nem hullik rájuk Istennek a kegyelme. Van Jézusnak egy nagyon érdekes imádsága, amit ott a Golgota keresztjén elmond. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem a tanítványaiért imádkozik, a gyilkosaiért imádkozik. Ekkora szíve van az Úr Jézusnak. A gyilkosaiért imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Most hadd tegyük a hangsúlyt erre a második mondat részre, erre az indoklásra, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez volt az oka annak, ami miatt kérte Jézus az atyát, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Fogalmuk sincs, mit követnek most el. De ha már tudják, ha kiderül, hogy mit cselekszenek, hogy kit ítélnek halálra, ha már nyilvánvaló, hogy honnan van a mi életünk, a mi megtartatásunk, hogy kiadja a kegyelmet, az életet, a leheletet és mindent, akkor mire lehet hivatkozni az atya előtt? Megmondom nektek, semmire. Semmire. A zsidókhoz írt levél 10. részének 26. és 27. verse fogalmazza meg ezt a következőképpen. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Nincs bűnért való áldozat. Semmiféle bűnért való áldozat. Kikerültél a kegyelemnek a hatásköréből, ha az igazság megismerése után vétkezel, nem úgy, hogy még hazudsz vagy felgerjesz, nem így vétkezni, hanem az igazság megismerése, Jézus Krisztus az igazság, Jézus Krisztus megismerése után sem kell neked az Úr Jézus. Mert aztán folytatja az ige, és itt így mondja, hogy gondoljátok meg, mennyire súlyosabb büntetése méltónak ítéltetik az, aki az Isten fiát megtapodja. A szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek lelkét bántalmazza. Aki nem tér meg, miután megmutatták neki, miután megismertették fel a kegyelemnek, az életnek a forrását, és nem tér meg, és nem kell neki a Krisztus, és nem. Átlépte a kegyelem határait, és nem lehet már azt mondani neki, hogy eredj el, a te hited megtartott téged. Nincs, ami megtartson, nincs. Eljön egy olyan idő, amikor nem lesz, ami megtartson. Most mondhatod, egyszer azt mondta a feleségem egy gazdag embernek. Mi lesz, hogyha csődbe mész? Elnevette magát. Hát, van egy házom, amiben lakok. Nem is ér keveset. Budapesten. Van egy másik házam, ami vidéken, albérletben van, sok millió forint. Van bankbetétem, vannak ékszereink, van állami papírba pénzem, Hogy csődölhetnék be? Hogy csődölhetnék be? Na majd megmutatja neked az Isten, hogyan csődölhetsz be. Csak egy olyan kicsi daganat vagy kórokozó, amit meg sem tudok mutatni, csak egy ilyen picike. Nem fog téged megtartani. Vagy egy leprás betegség, ki tudja mennyi pénze volt ennek a 10 leprásnak. Nem tudjuk. Lehet, hogy dúsgazdag volt mindegyik. Ha nincs hited, mi fog téged megtartani? Értelmi képességeid? Angol tudásod? Tudod mit? Egy vasdarab csak ide poppan a fejedbe. Mi magyarul se tudsz megszólalni. Ha életben maradsz, újra kell tanulnod járni, beszélni. Majd azt gondolod, hogy a nyelvtudásod fog megtartani téged? Vagy a testi erőt fog megtartani? Csak otthon egy kavicsot akarsz odébb rúgni vagy görgetni, roppan a derekad egyet. Nem is tudsz kimozdulni abból, hetekig, hónapokig, talán életedre. Jön egy kisgyerek, fel tud lökni az utcán, hiába vagy mázsás izomzatú. Mi fog téged megtartani az Isten ítéletekor? Mi az a dolog, amit ne veszíthetnél el? Egy dolog van, amit nem lehet elveszíteni. Egyetlen egy. Az a hit, amely megtartotta ezt a meggyógyult leprás. Nincs más dolog, ami téged meg tud tartani. Elég ez a hit erre a földi életre is, és elég ez a hit az örök életre is. És ezt nem lehet tőled elvenni. Minden más tőle, pénzedet, egészségedet, életedet, családodat, házadat, hazádat, mindent el tudnak tőled venni, de egy dolgot nem lehet elvenni tőled. Az Istenbe vetett hitedet soha senki nem tudja kitépni a szívedből. Ha ilyen darabokra felnégyelne most itt egy valaki egy szecskázó géppel, akkor is hinnék. Mert aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hát engem nem lehet elpusztítani, nem tudjátok. Élek, mert Jézus Krisztustól kaptam életet. Mert felmentett a bűneim alól. Mert ő hordozta helyettem a halálomat. És az a testem meghal, megrágják a kukacok, váljon egészségükre. De engem értitek, nem a testemet, engem, a lelkemet, az életemet nem lehet elvenni. Olyan kézben van az te, olyan kézben van az, amely igaz, hogy át lett lyukasztva, de abból úgy se esek ki. Mert megtart engem az én hűséges megváltóm, Jézus Krisztus. Éli főpapnak volt két gonosz fia. Egyiket úgy hívták Hofni, a másikat úgy hívták Fineás. No, ezek nagyon gonoszak voltak, mindenféle lopást, paráznaságot, házasságtöréseket elkövettek, pedig Isten szolgálatában álltak a templomnál. Éppen ezt a szolgálatot használták ki az ő sötét ügyleteiknek a végzésére. És nézzük csak meg, hogy milyen érdekes és súlyos dolog van róluk megírva a Szentírásban. Sámuel első könyve második részében olvasunk erről. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek egész Izraellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak. Mondta azért nekik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim! Mert nem jó hír az, amit hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? És most jön a lényeg. De nem hallgattak atyuk szavára, mert az Úr meg akarta őket tölni. Isten azt mondja, ne jöjj! Ember nem is ölhet, de Isten ölhet. Meg akarta őket ölni. Kiléptek kegyelemből. Nem azt mondom, hogy nem lehet ide visszamenni. Tudunk olyat, amikor egy egész város, Ninive egész lakossága, talán 100%-ig, de biztos, hogy nagy többségével visszament az Isten országába. Visszament a kegyelem alá, és meg is kapták ezt a kegyelmet. De Hofni és Fineás felől Isten már hozott egy ítéletet. Isten először az áldásai által hív, azután a csapásai által hív megtérés. Van ilyen sok szép számmal a Szentírásban, amikor a csapásai által. Ami a szívedben félelem van, szorongás van, vágyakozás van, addig te belül vagy még a kegyelem határain. Mert a kegyelemnek épp ez a munkája, hogy ad egy harcot, egy háborút, hogy ne bírd elviselni Isten igazságát, igényét, azt mondja Pál apostol, az ő szeretete szorongat bennünket. Szorongattak már téged, hogy Isten igazából? Fiúk, mikor bunyóztunk akkor, vagy birkóztunk, jó, megszorított, hogy meg se tudok mozolni. Ne legyőt, adjatok egy kicsit. Akkor meg vagy szorítva, érted? És mikor Isten szeretetének az ereje szorít meg, hát abba belezöldülsz, meg belehékülsz. De azért kellő időben elenged, és add, hogy vegyél levegőt. Isten szeretete szorong. És amikor zajlik a szívben ez a harc, igaz ez, nem igaz ez, mi van, ha igaz, nem lehet igaz, amíg félelem van benned, jaj, én kiléptem a kegyelem határaiból, jaj, nekem már végem, nincs menekvés a szávomra, amíg benned van egyfajta vágyakozás, egy kíváncsiság, addig te belül vagy a kegyelem határai. Hanem amikor azt mondod, nem érdekel, hogyan szabadultam meg. Nem érdekel, ki szenvedte el a halálos ítéletet helyettem. Kedves Barabás, legalább egy SMS-t küldjél már a családtagnak. Köszönöm, hogy meghalt helyettem a ti gyereketek, vagy valami. De amikor nem érdekel, amikor közönös vagy, akkor kiléptél a kegyelemnek a határ, a kegyelemnek a határát átlépted. És ott nincs kegyelem. Van Isten kegyelmének, így mondja Pál, szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága. Jó mély, jó széles, jó magas, de ezt a hosszú utat mégis az ember megteszi. És átlépi Isten kegyelmének a határait egy olyan vidékre, ahol már az nincsen. Ha közönössé válsz, mind áldásai, mind csapásai iránt, akkor lépted át. Amíg nem vagy közönös, addig még Isten kegyelme küzd érted, harcol érted, de még utánod is tud nyúlni. Az Úr Jézusnak a halála Barabás számára egy testi szabadulást eredményezett. Ennél azért Isten kegyelme mélyebb munkát akar végezni, de ahhoz, hogy elvégezhesse, muszáj volt őt életben tartani, hogy aztán még az élőhöz szólhasson és hívhassa. És Isten ugyan ezt akarja velünk is, az ő kegyelme, hogy még el nem lesz. Az ő kegyelme, hogy még élünk a Földön. Az ő kegyelme, hogy eljöhettünk ide, hogy meghallgathatunk egy ige hirdetést. Milyen érdekes volt egy testvérnek félelmetes bizonyságtétel. Így kell fogalmaznom. Félelmetes bizonyságtétel. A munkahelyén találkozik ez a testvér egy vásárlóval. Elkezdenek beszélgetni, és az áruhoz, használatához jó egészséget, hosszú használatot kíván a testvér, és kifakad a vásárlóból. Tudja, fiatalember, nekem azt mondták az orvosok, 3 hónap múlva meghalok. Rákos beteg vagyok. Testvérnek felragyog a szeme. Ha magának óriási szerencséje van. A vevőnek összeráncolódik. Hogy mondjuk ilyet? Tudja, valaki megy egy motoron 120-szal, belemegy egy pótkocsiba, a helyszínen meghal. De magának van még ideje megfontolni a kegyelmet. Mert előtte bizonyságot tett ennek a nőnek. És azt mondta, magának 3 hónapja van Istenhez jutni. Hát ez óriási lehetőség. Adjon hálát Istennek, hogy hallotta még a halála előtt a lehetőséget, a megtérés, az evangéliumot, az örök életet, és menjen hozzá, hogyha meghal. Ezt kívánom magának. elgondolkodva ment el ez a vásárló. Hogy az éle hal-e, nem tudjuk. Hogy Isten kegyelmére lett bízva, ajánlva, azt tudjuk, meg hogy lett érte imádkozva, azt is tudjuk. Jobb neki az Úr Jézushoz költözve meghalni, mint az Úr Jézus nélkül élni. Neked is jobb. Nincs annál jobb, mint teremtődhöz és megváltódhoz megérkezni. Fel kell ismerjed azt, hogy Jézus Krisztus halála eddig is nagyon-nagyon-nagyon sok ajándékot jelentett a számodra. Észre sem vetted, mint Barabás se tudta, hogy miért engedi el, ha csak utána nem járt, észre sem vetted, hogy miért élhetsz még a Földön. Egyetlen oka van ennek. Mert Jézus meghalt helyetted. Vállalta halálos ítéletet helyetted. Itt az ideje, hogy ezt felismerd. És itt az ideje, hogy elismerd őt Uradnak. Eljött ennek az ideje, hogy ne lépd át a kegyelem határai. Ne lépd át. Ne olyan legyél, aki közönös marad erre a jó hírre, hanem olyan legyél, aki nem átlépi a kegyelem határait, hanem belemerül ebbe a kegyelembe. Belemerül. Teljesen elmerül benne. Minden porcikáját áthatja Isten kegyelme. Én nem abból élek, hogy soha nem követek el bűnt. Elkövetek. Megtérésem óta elkövetek bűnöket. Én Isten kegyelméből élek. Teljesen beterít engem ez a kegyelem. Igénylem is nagyon. Igényeljed te is, hogy Isten kegyelméből folytathasd az utadat, és ne a kegyelem határát lép majd át, hanem az evilági élet, meg az örök élet határát, mert egyszer ezt át kell lépni, felemelt fővel, mint ahogy Péter apostol fogalmazza, mint akiknek gazdagon adatik az Isten országába való bemenet. Adjon az Úr neked ilyen gazdagságot. Amikor evangelizáció szokott lenni a gyülekezeteken, sok esetben hangzik el olyan felhívás, hogy aki át akarja adni az életét az Úr Jézusnak, aki vele szeretné folytatni, mert ő él, feltámadt és vezet, az jelentkezzen, vagy jöjjön előre, vagy imádkozzon, vagy ilyesmi. Én most így személyesen nem intézek ilyen felhívást, ennél talán tartalmasabb felhívást intézek. Ha úgy gondolod, hogy szeretnél Jézust követni, és szeretnél kegyelemből élni ezután, és aki a te életedet mindeddig megtartotta, azzal tudatosan szeretnél tovább járni, akkor tökéld el a szívedben, és cselekedd meg, hogy megszólítod Istent. Elkezdesz vele beszélgetni, imádkozni. Még erre most is lehet lehetőség. Halkan is, meg hangosan is. Szólítsd meg, beszélj ahhoz, aki hozzád beszélt ebben az órában. Aztán olvasd a Szentírás. Emberek írták, mondják sokan. Ugyanolyan könyv, mint a többi. Hát, hogy emberek írták, azzal egyetértek. Ugyanolyan, mint a többi, azzal merednek. Mondták nekem egyszer, mit tudtok annyit olvasni a Bibliából? Én a kedvenc könyvemet háromszor elolvastam életembe, itt van a fejembe az egész, minek olvastok annyit? Mondtam neki, azért, mert neked a Biblia, ez egy ilyen templomba járó valaki volt, neked a Biblia torta. Évente egyszer, kétszer, ünnepeken, születésnapokkor előveszed. Nekem meg kenyérek. Reggel, délben, este, kenyér, lelkem tápláléka, az a Szentírás. A te lelked tápláléka, Isten változhatatlan üzenete, szava, nem a betűk, ami benne vannak, hanem az a szellemiség, amely megeleveníti a betűket, életet fog neked adni. Olvasd a Bibliát minden nap! És van még egy harmadik dolog. Járjál az Isten gyülekezetébe. Egyszer Isten kijelenti az igéjében, és ez így lesz, egyszer eljön majd Jézus, és el fog minket vinni a földről. Elragadja. Kit ragad el? Nem a Józsit, meg a Pistát, meg a Gyurkát, meg a Piroskát, az ő népét fogja elragadni, az ő gyülekezetét fogja elragadni. Úgy együtt a gyülekezetet. Ahogyan ő felment az ég felhőibe, mi is úgy fogunk, szó szerint, felemelkedünk, elragadtatunk. Ez így lesz, akármilyen mesének tűnik, ez igaz dolog. És ha te nem vagy benne a gyülekezetben, Mondod, tudok én hinni, meg imádkozni, meg Bibliát olvasni otthon is, a magam hite szerint, na akkor a magad hite szerint maradjál csak itt a világba, amely megég. Nem a magunk hite szerint kell hinni, hanem az szerint a hit szerint, amelyet Isten igéje elénk tár, és ez azt mondja, szeresd az Isten népét, és csatlakozz azokhoz, akik az Urat követik. Nem tökéletesek azok, hanem kegyelemből élő bűnösök. De te is az vagy, meg te is legyél az, és csatlakozzál Isten népéhez. Legyél itt majd szerdán, meg pénteken, meg jövő vasárnap is, gyere el mindig az Isten tiszteletekre. Ezzel fogod kifejezni. Nem azzal, hogy kinyújtod a kezedet, vagy kigyalogolsz. Valakinek adnék 1000 forintot, gyere ki! Ha kijössz ide, akkor megkapod az 1000-est. Le lehetne fizetni. Minden nap olvassa a Bibliát, minden nap szív szerint imádkozzé. És minden alkalommal eljön a gyülekezetbe, ezért nem lehet pénzt adni, mert aki nem ismeri Istent, annak hótunalmas ez. Hótunalom. Halálra unják magukat, némelyek még a templom meg az imaház padokban is. De akiket Isten lelke, szelleme újjászül, hát az alig várják, hogy jöjjön már az az alkalom. Mikor olvashatom a Bibliát? Mikor hagytok egy percet, hogy imádkozzam? Mikor jöhetek el Isten népe közé? Ez legyen a pecsétje annak, hogy befogadod Jézust. És adja meg az Úr, segítsen abban, hogy ezt meg is tud csinálni egészen addig, amíg ezen a földön élsz.
Most énekelünk egy közös éneket, és az éneket.